Kedves hallgatom! Mózes 4. könyve 20. részének tanulmányozásában most érkezünk Áron halálához, ami a fejezet végéhez visz minket. Ez nagyon szomorú befejezés, de igen értékes tanulságok vannak ebben a fejezetben mindnyájunknak. És ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak a Hór hegyénél, Edom országának a határán. Áron most elődei mellé kerül. Nem mehet be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok, mivel fellázadtatok parancsom ellen Meribá vizeinél. Mózes 4. könyve, 20. rész, 23. és 24. vers. Sokan vannak korunkban, akik megváltást nyertek, de még ebben az életben sohasem élvezték a megváltás gyümölcseit, és nincs békességük a lélek által az életükben. Nem tudják, mit jelent az Úr Jézussal közösségben élni, de sohasem vonnám kétségbe üdvösségüket. Áron típusa volt ennek az életmódnak. Megismerte 40 év alatt a göröngyös sivatagot, de sohasem érte el a célt, hogy majd egyszer leüljön az ígéret földjének gyümölcsfái alatt. Nem tudta, mi az, hogy valaki ehet és ihat a tejjel és mézzel folyó földön. Sokan megfosztják magukat ettől a hitetlenség miatt. Vedd magadhoz Áront és a fiát Eleázárt, és vidd fel őket a Hórhegyre. Ott vesse le Áron a ruháit, te pedig öltöztesd fel azokba a fiát Eleázárt, mert Áron meghalott és eltemetik. Mózes úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta. Fölmentek a Hórhegyre az egész közösség szeme láttára. Mózes levettette Áronnal a ruháit, és felöltöztette azokba Eleázárt, a fiát. Áron meghalt ott a hegytetőn, Mózes és Eleázár pedig lement a hegyről. Amikor látta az egész közösség, hogy Áron elhunyt, siratta őt Izrael egész háza 30 napig. Mózes 4. könyve, 20. rész, 25. verstől a 29. versig. Itt is értékes tanulság áll előttünk. Nagyon szomorú volt Izrael, de nekünk most hálát kell ezért adnunk Istennek. Izrael gyermekei 30 napon át gyászoltak. Azt hiszem, sokan voltak abban a csoportban, akik Áron, a főpap mellett álltak. Ismerték Áront, és Áron ismerte őket. Odavitték áldozatukat, és ezt kérték Árontól. Úgy gondolod, Isten megbocsát nekem? Azt hiszem, hogy Áron megvigasztalta őket, és megmondta, hogy Isten kegyelmes és irgalmas Isten. Azután fölajánlotta értük az áldozatot. Most látják, amint Eleázár lejön a hegyről Áron ruháiban. Áron meghalt és elment. Ezt mondják, nem ismerjük Eleázárt, ő sem ismer minket. Most már új papunk van. Hadd mondjam neked ma, hogy van főpapunk, aki örökké él és közben jár értünk. A mi urunk nem Áron, hanem a Melkicedek rendje szerinti főpap. Sohasem volt napjainak kezdete, és nem ér véget az élete. Ő folyamatosan főpap marad. A mi főpapunk nem hal meg. Egyszer már meghalt értünk. Most örökké él odafönt a mennyben. Mindig ott marad értünk. Támaszkodhatunk rá. Mindnyájunkat egyénenként ismer, és mi is ismerhetjük őt. Az ő megismerése azonos az örök élettel. Az ő megismerése leköt bennünket az egész örökké valóságban, és ez sohasem változik meg. Ezért ma is hálásoknak kell lennünk. Izrael befejezte pusztai vándorlását, és elkészült arra, hogy belépjen az ígéret földjére. Istennek is van ígéret földje. amelyre be akar vinni minket még ma. Krisztus az, aki azonnal odavihet minket. Mint ahogy láttuk, a 20. fejezet a pusztai vándorlás végéhez vezetett minket abban az értelemben, hogy a vándorlásnak vége, és kezdődik a bevonulás. Ebben a most következő 21. fejezetben olvashatunk Izrael első hadi sikereiről. Ugyanakkor találkozunk a 8., vagyis utolsó zúgolódásukkal, és ez a tüzes kígyókhoz és a részkígyóhoz visz minket, amellyel az Úr Jézus illusztrálta saját keresztre feszítését. Amikor meghallotta a kánaáni Arad királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta: ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiirtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestül kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme. Mózes 4. könyve, 21. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez az első győzelem azóta, hogy röviddel az Egyiptomból való kivonulás után összeütköztek Amálékkal a pusztai vándorláskor. Isten nyilvánvalóan nekik adta ezt a győzelmet. Most mégis el kell haladniuk a Hór hegye mellett, a Vörös-tenger mentén. Mivel nem mehetnek át Edom földjén, ezért körútat tesznek. Az utazás nehéz, és nagyon elkeseríti a népet. Bátortalanságuk nyomorúságában kezdenek panaszkodni, siránkozni és zúgolódni. Sajnos, manapság sokunkat ez a magatartás jellemez. Amikor az élet megnehezül, panaszkodunk és zúgolódunk. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Mózes 4. könyve, 21. rész, 5. vers. Ez a 8. és utolsó zúgolódása Izrael gyermekeinek. Megint panaszkodnak a manna miatt. Emlékszel arra, hogy a vegyes tömeg kezdeményezte a zúgolódást már korán a menetelés elkezdésekor. Akkor a manna nem tetszett nekik, pedig a manna csodálatos étel volt. Isten emlékezteti őket Mózes 5. könyvében, hogy lábuk nem dagadt meg. Egy misszionárius orvos a Fülöp-szigeteken mondta nekem, hogy a láb megdagad, és beri-beri betegség keletkezik a hiányos élelmezés következtében. Izrael megkapott minden szükséges tápanyagot a mannában, és ráadásul az nagyon ízletes eledelnek bizonyult. Mégis panaszkodtak. Vannak olyanok is, akik panaszkodnak a marhasült miatt, mert inkább hamburgert akarnak. Milyen könnyen tudunk panaszkodni, különösen az Istennel kapcsolatos kérdésekben. Amikor lelkipásztor voltam, az emberek panaszkodtak a gyülekezetben levő ülőhelyek miatt. De láttam olyanokat, akik elmentek a futballmeccsekre, és ültek órákon át a támla nélküli fapadokon, de sohasem panaszkodtak. El kell ismernem, hogy amikor hallgatták prédikálásomat, jobban észrevették a székek minőségét. De különös, hogy hogyan panaszkodunk Isten előtt. Milyen sokszor nem köszönjük meg, és nem örvendezünk irántunk való jóságának. Azt hiszem, hogy az Úr már kezdett belefáradni zúgolódásukba. Azt mondták, hogy a lelkük gyűlöli a mannát. Nem akarták tovább. Istent vádolták azért, mert odavitte őket a pusztaságba meghalni. Az Úr belefáradt panaszkodásukba, és megítélte őket ezért. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat, és imádkozzos Mózes a népért. Mózes 4. könyve, 21. rész, 6. és 7. vers. Vétkeztünk. Most már készek elismerni, hogy vétkeztek az Úr ellen és Mózes ellen. Barátom, ez a probléma sok embernél ebben a korban is. Csak úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök. Krisztus a bűnösökért halt meg, és ő szereti a bűnösöket. Ha nem tudod ezt elfogadni, akkor Krisztus nem halt meg érted, mert ő csak a bűnösökért jött erre a földre. Ezek az emberek a hitükről tesznek bizonyságot, mert semmi jó cselekedetük nincs. Nem mehetnek Istenhez azzal az ígérettel, hogy mostantól kezdve jók lesznek, mert nem tudnak megváltozni. De hihetnek Istenben, és Isten megengedi, hogy hittel odajáruljanak hozzá. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy rézkígyót, és tűzz rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt. Mózes 4. könyve, 21. rész, 8. és 9. vers. Csodálatos tanulságot találunk ebben az igében. Föl kell tekinteniük a rézkígyóra, és hittel kell föltekinteniük. Valójában nem is tekintenének föl, ha nem lenne hitük. El tudok képzelni egyeseket, akiknek ez értelmetlenségnek tűnt. Valami mást akartak, valami tapinthatóbbat, mint csak odafordulni a rézkígyó felé. De természetesen, ha valaki nem fordult oda, és nem tekintett föl a rézkígyóra, meghalt. Nem kell találgatnunk, hogy ez mit is jelenthet, és milyen tanulságul szolgál. Amikor az Úr Nikodémussal beszélgetett azon a sötét éjszakán, ezt mondta: és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. rész, 14., 15. és 16. vers. Miként emeltetett fel az emberfia? Tudjuk jól, hogy keresztfára került. Igen, de a kereszten Barabbásért halt meg, és Barabbás rablógyilkos volt. Barabbás, mint bűnös, méltó volt a halálra. Jézus nem. Urunk bűnné lett értünk. Azon a kereszten nem csak Barabbás helyét foglalta el, hanem a te és az én helyemet is. Isten megengedte ezt, mert szeretett minket. Isten azonban nem menthet meg minket szeretete által. Ez nem azt mondja, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy megváltotta a világot. Egyáltalán nem. Isten annyira szerette a világot, hogy adta egyszülött fiát. Most mit kér tőled Isten, barátom? Csak annyit, hogy tekints föl és élj. Tekints föl Krisztusra! Ő elfoglalta a helyedet. Bűnös vagy, és megérdemled a halált. Krisztus nem érdemelte meg a halált, mégis meghalt, érted? Itt azt olvassuk, hogy azt az érszkígyót kellett készíteni, és akik föltekintettek, életben maradtak. Akik nem tekintettek föl rá, meghaltak. Ilyen egyszerű ez ebben a korban is. Vagy föltekintünk Krisztusra, mint megváltónkra, mert bűnösök vagyunk, vagy nem tesszük ezt, barátom. Ha nem teszed, akárhányszor megkereszteltek is, akárhány szertartást vállaltál is, akárhány gyülekezethez csatlakoztál is, vagy bármi is történt édesapáddal és édesanyáddal, elveszett, kárhozatra ítélt bűnös vagy. Föl kell tekintened az Úr Jézus Krisztusra. Ez csak ennyire egyszerű. Vagy azt is mondhatnánk, éppen ennyire bonyolult. Mennyire problémáznak ma ezzel az emberek? Inkább magukra és saját jó cselekedeteikre akarnak tekinteni, mintha a saját jó tetteik alapján nyernének megváltást. Nehéz az embereknek elismerni bűnösségüket, és bizalommal föltekinteni Krisztusra. Izrael gyermekei menetelnek tovább. Elérkeznek az Arnon folyóhoz, amit megtalálhatunk a térképen. Onnan is tovább mentek, és tábort ütöttek az Emóriak határában eredő Arnon túlsó partján, a pusztában, mert az Arnon Moábnak a határa, Moáb és az Emóriak között. Mózes 4. könyve, 21. rész, 13. vers. Aztán menetelnek tovább. Onnan Beérbe mentek. Ott van az a kút, amelynél ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjtsd össze a népet, mert vizet adok neki. Mózes 4. könyve, 21. rész, 16. vers. Most pedig figyeld meg, hogy mennyire másként hangzik ez. Ez az első alkalom, hogy dicsőítő és hálaadó éneket énekelnek. Eddig a pusztában csak gyászdalokat mondtak és zúgolódtak. Most következik a Halleluja kórus. Ekkor énekelte Izrael ezt a dalt. Buzogj föl, Kút, zengjétek dalát. Kút, fejedelmek ásták, nép vezérei vájták kormánypálcájukkal, vezérbottyaikkal, puszta ajándékát. Mattánából Nahalielba mentek, Nahalielból pedig Bámódba. Bámódból Gajba mentek, amely Moáb mezején van, a Pizga csúcsánál, mely a sivatagra néz. Mózes 4. könyve, 21. rész, 17. verstől a 20. versig. Hálásak voltak Istennek a gondviselésért, hogy ellátta őket vízzel. A fejedelmek forrásokat ástak, és a nemesek kutakat találtak. Itt látjuk, amint a tőke és a munkaerő összekapcsolódik. Ekkor követeket küldött Izrael Szihónhoz, az Emóriak királyához ezzel az üzenettel. Mózes 4. könyve, 21. rész, 21. vers. Izrael most Szihónhoz, az Emóriak királyához fordul kérésével, hogy engedje át az országán. Szihón nem akarja átengedni, ezért hadsereget szervez Izrael ellen. De Izrael kardélre hányta őket, és birtokba vette az országot az Arnontól a Jabbókig, az Ammóni határig, mert meg volt erősítve az Ammóniak határa. Mózes 4. könyve, 21. rész, 24. vers. Isten győzelmet adott Izraelnek Szihón fölött. Azután megfordultak és Básán felé vonultak. De kivonult ellenük Óg, Básán királya egész hadinépével, hogy megütközzék velük Edreiben. Mózes 4. könyve, 21. rész, 33. vers. Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy ne féljen Ógtól, Básán királyától. Levágták őt, fiait és népét, és birtokba vették Básán földjét. Most Izrael gyermekei vonulnak a cél felé. Isten dicsőítő éneket énekelnek, és Isten győzelmet ad nekik. Isten megsegíti őket Moáb ellen is. Ezután már készek arra, hogy belépjenek az ígéret földjére. A 22. fejezettől a 25. fejezetig tart e könyvnek az a szakasza, amely Bálám próféta történetét írja le. Bálám a Szentírás lapjaira kerül, mint valami különös személyiség, és meg kell vallanom, hogy nagyon nehéz ezt megmagyarázni. Bár csak sokkal többet tudhatnánk róla, hogy megfelelő módon értékeljük az esetét. Isten igéjében emberek ezreiről van szó. A Szentlélek rendszerint éles képet ad róluk, világosan meghatározza jellemüket néhány szóval. Ezt már többször is megfigyelhettük. Aztán vannak kivételek, akik árnyékban járnak. Sötétségbe burkolózik igazi természetük. Eltorzult, kificamodott egyének. Nem vagyok bizonyos Kain, Ézsau, Sámson vagy Saul, Absalon és most Bálám felől. Nem vagyok bizonyos abban, hogy miként magyarázzam őket. Azután az új szövetségben kérdések vetődnek fel a gazdag ifjúról, aki Krisztushoz ment. Vajon visszatérte valaha Krisztushoz? Azután ott van Júdás. Ki érti meg őt? Bizonyos vagyok benne, hogy legtöbben úgy érezzük, hogy elkárhozott. De ennek ellenére mégis 3 éven át követte az Urat. Senki sem leplezte le, hogy alakoskodó személy csak maga az Úr Jézus Krisztus. Aztán ott van Démász, aki annyira hűségesnek tűnt, de végül elhagyta Pál apostolt. Mit szólunk Anániás és Szafira esetéhez? Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Amikor tanulmányozom a Szentírást, mindig magamra esik tekintetem, és fölvetődik bennem a kérdés, hogy vajon hova tartozom. Segíts, hogy meggyőződéssel vallhassam azt, amit az énekíró mond, az Úr Jézus nyájához tartozom. Ámen.